Buda és Pest, egy város zivataros századaiból. Sós Tibor, a Griff titka. Nagyrészt Vilmos, az újságíró és az amerikai rakosgatta a ládákat, Margit inkább távolabbról figyelte őket. Amikor a keresett étel szabaddá vált, Harmat mindenféle tisztelet nélkül kivett egy régi láncsát az egyik tárolóból, és felfeszítette a láda fedelét. Ez kié? Jött közelebb Margit. A Betlen grófoké, felelte az amerikai. A ládába ruhanemű és rengeteg iratféle hevert, meg fémdobozok egymásra pakolva. Harmat beletúrt az iratokba, majd előhúzott egy vaskos bőrborítású mappát, amire címert nyomattak, két egymással szemben álló hattyút, amelyek nyaka egy nyillal volt átszúrva. Kivette, majd intett a fiúnak és az újságírónak, hogy rakjanak mindent vissza oda, ahol voltak. Közben ő kinyitotta a mappát. Megkérdezhetem, hogy mi ez, kíváncsiskodott Kramer, amikor végeztek. Egy zsebkendővel megtörölte izzadó homlokát. Peres iratok, csukta össze a mappát az amerikai. Birtokperekről. Ha végleg a románoké lesz Erdély, ezeket a ládákat is elviszik innen, a betleni betlenek mindent elveszítenek. Viszont bejelenthetik igényeiket néhány Magyarországon maradó földbirtokra, amik régen az iktári betleneké voltak. Elhúzta a száját. Valamiből élni kell még a grófoknak is. Aztán Vilmosra pillantott. Ezt rejtsd el a kabát alá, kölyök. Ha kimegyünk, nem lenne jó, ha a románok meglátnák. Be bármit lehet hozni, de kivinni semmit. A fiú rémülten pillantott a férfira, aztán a baljába nyomott vaskos mappára. Majd hirtelen érezte, hogy valaki megszorítja a másik kezét. Margit volt az. Körülnézek, mondta Harmat, addig várjanak itt. Pár perc múlva visszajött, és komor volt az arca. Kint áll már a bál, most kell indulnunk. A múzeum főbejáratát a körúton álló teherautók reflektorai világították meg, és hangos kiabálás, veszekedés hallatszott leginkább franciául. Vilmosnak remegett a gyomra a félelemtől, és csak reménykedni tudott benne, az őrök kifelé is csak annyit foglalkoznak majd velük, mint befelé jövet. A bal karjával tartotta az eldugott mappát, de az folyamatosan ki akart csúszni a szorításából. Érezte, hogy az izzadság már nem csak a hóna alól, hanem a homlokáról is csorogni kezd. Az őrök végigmérték őket, de a fiú igyekezett nem rájuk nézni. Inkább szorosan Margit mellett maradt. Harmat mondott valamit a katonáknak, majd határozottan elindult a Károlyi palota irányába. Vilmos ekkor vette észre, hogy ott, a Múzeum utca sarkán, az épület takarásában egy US Army felirattal ellátott gépkocsi áll. Fellélegzett, majd bal kezével önkéntelenül is megtörölte a homlokát. A címerrel ellátott, bőrkötéses mappa kicsúszott a hóna alól, és nagyot csattant az utcát borító macskaköveken. A fiú erejében abban a pillanatban megfagyott a vér, kísérői lemerevedve figyelték a jelenetet. A csattanásra a román őrök is felkapták a fejüket. Egy pillanatig álltak értetlenül, majd egyikük arca elkomorult, és karabélyát várról véve megindult feléjük. A másik egy másodperccel később követte. Vedd föl, kölyök, most! Sziszegte Joe Harmat, de már lépett is oda Vilmos és a román katona közé. Franciául rákiáltott, és újra előhúzta a pecsétes papírokat. A katona azonban nem figyelt rá. Baljával félretolta az amerikait, és fegyverét a földön guggoló fiúra fogta, aki épp felvette a bőrkötéses mappát. Ekkor olyasmi történt, amit Farkaslaki Vilmos életébe soha többé nem felejtett el. Joe Harmat a zsebébe gyűrte a kezében tartott papírokat, ballal előre nyúlt, és megragadta a mellette álló román fegyverét. Egy rántással kitépte a kezéből, de már döfött is vissza vele, a puskatussal, egyenest a katona gyomrába. Az felkiáltott a váratlan támadástól, összegörnyedt, de az amerikai, mintha csak egy ütő lenne, a karabét oda csapta az arcához. A román a kerítésig repült az ütéstől, majdnem elsodorva a közelében álló társát, aki rémülten ugrott hátra, de próbálta célra tartani a saját fegyverét. Harmat azonban már két kézzel fogta a karabély csövét, és ismét meglendítette. Először a másik fegyverét ütötte félre, majd oldalt fordulva a mellkasa elé lépett, és jobb könyökkel a katona arcába vágott. Vilmos csontrecsenését hallotta, a román katona pedig véres arccal úgy csuklott össze, mint egy zsinórját vesztett marionett bábú. Harmat a múzeum főbejárata felé pillantott, majd a földre dobta a kezében tartott karabélyt. A kocsihoz gyorsan kiáltotta, és már lendült is előre. Vilmos, Margit és az újságíró egy lépéssel lemaradva követte. Amint beültek, az amerikai indított, és elkezdett tolatni hátrafelé a Múzeum utcában. Csak a Szentkirályi utcai kereszteződésben fékezett le, és fordította meg az autót. Nem fognak követni minket? Kérdezte remegő hangon Kramer. Kisebb gondjuk is nagyobb annál, mondta Harmat. Nem az öreiket fogják számolgatni. Megfordult, és a hátsó ülésen kuporgó két gyerekre nézett. Szóval a ferenciek terén laksz kölyök. Vilmos a mellkasához szorítva tartotta a bőrkötéses mappát, és még mindig egész testébe remegett a történtek miatt. Először nem is értette a kérdést. Ott, nyögte ki végül, de most épp a nagymamámnál, a Sándor utcában. Harmat előbb káromkodott egyet angolul, majd hirtelen elnevette magát. Tényleg nagy dolog a szerelem, és Margitra kacsintott. Akkor elvisszük ide a szomszédba a lovagját, kisasszony. Aztán megejtjük azt az interjút is. Ezt viszont már az újságírónak mondta. A bérpalota bejáratánál, vagy 100 méternyire parkoltak le egy olyan helyen, ahol Harmat meg tudott fordulni. Vilmos elköszönt Krámeréktől, mindenkivel kezet fogva, Margitét kicsit tovább tartotta, majd kiszállt. Joe Harmat követte. Ügyes voltál, kölyök, mondta a férfi halkan, és a fiú vállára tette a kezét. Lehettem volna ügyesebb is. Nézett rá zavartan Vilmos, majd hirtelen eszébe jutott valami. A kabátja! És elkezdett kibújni a ruhadarabból. Tartsd meg, fiam! Mosolygott az amerikai. Biztos szerencsét hoz majd. Vilmos, Mr. Harmat! Szólt Margit az autóból. Mindketten odanéztek, a lány éppen elkattintotta a fényképezőgépet. Aztán a fiúra mosolyogva halkan azt mondta. Keresse majd meg, Vilmos, várni fogom. Farkaslaki Vilmos addig állt a bérpalota kapuja előtt, amíg az amerikai hadsereg feliratával ellátott autó el nem tűnt a sarkon. A következő napokban is a történtekem, és Kramer Margiton járt az esze, de a szüleinek egy szót sem szólt arról, ami történt. Főleg, mert éjszakai eltűnése nem tűnt fel Angéla mamáéknak. Ennek ellenére apja dolgozó szobájában elolvasta az újságokat, hogy tesznek említést a múzeumnál történt incidensről, de mindegyik csak azzal foglalkozott, hogy a távozások után megjelenő Brandholz tábornok hogyan kergette le a románokat a lovagló ostorával, és pecsételte le saját kezüleg az épületet, megóvva a műkincsöket az elszállítástól. Ezen megnyugodva indult vissza a szobájába, amikor hangos szóváltásra lett figyelmes a szalomból. Óvatosan belesett, és az apját látta ott egy talán 10 évvel fiatalabb, szikár barna férfival vitatkozni. Nem, Benedek, ilyen lázálmokra nem adok pénzt, rázta a fejét mérgesen Tivadar. Főleg, hogy tudom valójában mire költenéd. Egy lépésre vagyok tőle, támaszkodott a dohányzó asztalra az idegen. És te is tudod, hogy igazam van, hisz itt a kulcs, amit az apád is annyira keresett. Felemelte a kezét, és ahol Vilmos állt, onnan is jól láthatta a kisarasznyi tárgyat, amit fogott. Tényleg egy kulcs volt, a végén egy nagy, ágaskodó griffet ábrázoló mintával. Ezek csak régi családi legendák, én ilyesmit nem finanszírozok, jelentette ki határozottan Tivadar. Most pedig megkérlek Benedek, hogy távozz, és lehetőleg ne is jöjj vissza soha többet. Tivadar ez, kérlek, távozz. Az ismeretlen férfi arrafelé indult, ahol Vilmos leselkedett, így a fiú gyorsan visszaiszkolt a szobájába. Még hallotta csapódni az ajtót, de egy pillanat múlva már nem is foglalkoztatta az iménti beszélgetés. Az ágyában fekve a képet nézte, ami a tegnapi postával érkezett, és őt ábrázolta az éjszakai utcán Joe Harmattal. Egy pillanatra lehúnyta a szemét, és arra gondolt, hogy minél hamarabb keresni fogja Kramer Margitot. Vilmos az asztalhoz lépett. A négy edény, amelyben korábban az elhunyt belső szerveit tárolták, Hórusz négy fiát ábrázolta, és kőből faragták ki őket. Az elsőt, az emberfejű Amesztet vette ki, amelyben korábban a máj lehetett. A fény felé tartotta és körbeforgatta. Nagyon nem kellett tanulmányoznia, azonnal felismerte, hogy ezt lopták el a múzeumból, de ezt Pleisztó vikomtja nem tudhatta. Aztán visszarakta a ládába, és kivette a másikat, amely a majom fejű hápit ábrázolta, és egykor a tüdőt tartalmazta. Honnan származak ezek? Nézett az eladóra. Nem mindegy, azt mondja meg, kell vagy sem. Az árát tudják. Igen, tudták. 850 pengő minden darabért. Hatalmas összeg, de az eladók tisztába lehettek vele, hogy egy igazi műértőnek csak a négy együtt ér valamit, hát rendesen megkérték az árát. Ugyanakkor Vilmos figyelmét nem került el, hogy az eladó egy pillanatra az árnyékban álló felé kapja a tekintetét. újabb izzadságcsepp indult meg a homlokán. Nem a ládába, hanem az asztalra tette az edényt, és kutakodón az eladóra pillantott. Honnan szerezték ezeket? Mit érdekli magát? Kell vagy nem? Vilmos magában számolt, és azon töprengett, mennyi idő telhetett el azóta, hogy eljött az asztaltól. Ez hamisítvány. Revicki szeme összeszűkült, és miközben fordított, egy lépést hátrált a bejárat irányába. Biztosíthatom, hogy eredeti. Tenyerelt az asztalra az eladó, majd az edény felé nyújtotta az egyik kezét. Ha nem kell, hamisítvány, ismételte Vilmos, aztán ledermett a rémülettől. A rosszul felragasztott álbajusz leesett az óra alól, éppen a frakkos férfi tenyere mellé. Schwindler! Hördült fel az eladó. Átvertek minket! Vilmos a szemes sarkából látta, hogy a tőle jobbra álló nagy darab fickó valamit előhúz a zakkójából, és felé lendül. Hirtelen felkapta az edényt, és teljes erővel az eladó asztalra támaszkodó kezére csapta. Csont recsent, a férfi felüvöltött a fájdalomtól, de a fiatalember ekkora már az órának lökte hápit. A frakkos hátra tántorodott, az arcát elöntötte a vér, és miközben elesett, sodorta magával a későn félreugró Revickit is. Vilmos ez alatt jobbra fordult, és félrekapta az edényt. Az olmos bot a bal válla mellett zúgott el, majd a játékasztalnak csapódott olyan erővel, hogy a ládába maradt konopuszok csilingelve összeütöttek. A félrement ütés viszont kibillentette egyensúlyából a támadót, amit Vilmos ki is használt. Hirtelen letette hápit, majd a jobb öklével két gyors alsó horgot indított el a férfi bordáira. Az felnyögött, összegörnyett, de Vilmos egy lábsöpréssel már rántotta is ki alóla a bokáját. A támadó úgy esett el, mint a kivágott fa, feje nagyot koppant a padlón. Bár látszólag eszméletét vesztette, Vilmos biztos, ami biztos, finoman állon rúgta, hogy lent is maradjon. Még Egyiptomban megtanulta, hogy az embernek néha nem elég csak az öklét használnia. Ezután nézett csak körbe. A kalapos árnyéknak híre hamva sem volt, a húzat jelezte, hogy nagy valószínűséggel a hátsó kijáraton távozott. De nem aggódott emiatt, ott elfoghatják révészként rejtőzködő emberei. A bevert órus sem volt sehol, ő a mulató irányába menekülhetett, ahogy Revicki Sándor sem. Egy pillanatnyi töprengés után Vilmos visszarakta hápit a ládába, majd a műkincsekkel együtt ő is a mulató felé futott. Nagyon nem kellett sietnie. A frakkos figura pont az asztaluk mellett hevert a földön. Revicki rajta térdelt és leszorította, miközben azt kiabálta a rémült és felugráló vendégeknek, hogy nincs semmi gond, kics malőr, mindenki szórakozzon tovább. A szőkelány pedig éppen akkor húzta vissza a lábát, amivel elgáncsolhatta a tolvajt, amikor Vilmos megérkezett. Rámosolygott a férfira, és újabb cigarettát illesztett a szipkájába. 10 percet mondtam, fújt egy nagyot Vilmos, miközben lerakta a ládát az asztalra. Mutattam is, miért nem jöttek. Tényleg annyi idő telt el? Kérdezte a lány ártatlan pillantással. Lehet, révész úrral kicsit belemelegettünk a beszélgetésbe. Nagyon izgalmas társalgó. Vilmos az asztaltársára pillantott, aki épp megbilincselte a frakkost, majd átadta a megérkező egyenruhás rendőröknek. Pontosan tudta, hogy révész Nándorról sok minden elmondható, csak az nem, hogy remek társalgó lenne. Hagyjuk, legyintett. Maga mindenből viccet csinál, Margit. De van még egy eszméletlen úr a kártyaszobában, egy másik meg kimenekült hátul. Remélem, őt is sikerült elkapniuk. Ezt már a detektívnek mondta, aki ezt megkérdezte a belső udvaron jövő egyenruhásoktól is, de azok csak a fejüket rázták. Pedig mondtam maguknak, hogy figyeljenek, sziszegte révész. Alkalmatlan trehány banda, reggel jelentkeznek a főfelügyelő úrnál. Viszont a főkolompos megvan, és ez a lényeg. Margit fekete bőr laktáskájába kotorászott, majd előhúzott egy kisméretű fényképezőgépet. Álljon mellé révész úr és az egyik embere is. Holnap már benn lesznek az újságba. A detektív valamit morgott, hogy jót vagy rosszat, az újra rákezdő zenétől nem lehetett érteni, és próbálta az arca elé kapni a kezét, de a fényképezőgép már kattant, és nem egyszer, hanem háromszor. A rendőrök csak ezután vitték el a tolvajt és a műkincseket tartalmazó ládát. Sikeres este és nagyon jó sztori, üt vissza az asztalhoz a lány, és elrakta a gépét. A papa és a főszerkesztő úr ki fog ugrani a bőréből örömében. Közben engem meg majdnem agyonvertek, mert maguk nem jöttek időben utánam. Vilmos is leült. Lerántotta fejéről a parókát, és kioldotta a csokornyakendőjét. Ez persze nem lesz benne az újságban. Margit előrehajolt, szélesen elmosolyodott, és megpaskolta a férfi combját. Nem rogjon már, drágám, hisz élhal a kalandokért, és ismét megkapta. Kihúzta magát, és Revicki felé intett. Sándor, most már hozhatják a pezsgőt.